Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azért hagytad el a menny dicsőségét, hogy biztonságba helyezd a mi életünket. Légy áldott azért a hűségért, amellyel utánunk nyúltál, és kebledre öleltél bennünket. Szeretnénk átélni a Te szeretetednek a melegét ma este is. Ezért hívunk és várunk Téged, és kérünk, hogy jöjj közel hozzánk. Áld meg a Te beszédedet, hogy az ne térjen vissza üresen Te hozzád. Hadd cselekedje meg először a mi szívünkbe azt, amire küldöd az igét, és hadd tudjuk eljuttatni másokhoz mindazt, amit kérsz és vársz tőlünk. Hiszük és valljuk, hogy ami alkalmatos voltunk, tőled van. Áldott légy azért, hogy a világ nemteleneit, bolondjait választottad ki magadnak, hogy rajtunk keresztül elvégezd a Te munkádat. Engedd meg, hogy hasznos és engedelmes eszközeid legyünk. Amen. Királyokról írt második könyv, 5. fejezetének az első 3 versét olvasom. És Naámán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította volt meg az Úr Szíriát. És az a férfi vitéz hős, de bélpoklos volt. Egyszer pontyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kisleányt vittek el foglyul. És ez Naámán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Testvérek, ennek a felolvasott néhány igeversnek, ennek a történetnek az egyik főszereplője egy kis zsidó leányzó. Nem tudjuk hány éves. Nem írja a Biblia. A Biblia nagyon sok kérdésre nem válaszol, amire mi kíváncsiak vagyunk. De válaszol mindig a lényegre, és mindig megmondja Isten a lényeget, amire nekünk szükségünk van. Arról ír a Biblia, hogy ezt a kis zsidó leányzót, portyázó csapatok elrabolják otthonról. Izrael földjéről elviszik Szíriába, kiviszik a rabszolgapiacra, és ott a szíriai hadseregnek a főparancsnoka, Naámán, megvásárolja és oda ajándékozza a feleségének. Micsoda sorscsapás, mondhatnánk erre. Képzeljük el, hazamegyünk és egyik unokánk vagy gyerekünk hiányzik. És ennek a leányzónak Isten egy különös utat jelöl ki, azért kerül a Naámán házához, mert ennek a gazdag embernek szüksége van erre a zsidó leánykára. Mit csinál Naámán házánál ez a leányzó? Szolgálatba áll. Azt írja a Biblia, hogy Naámán feleségének lett a szolgáló leánya, miközben ő szolgálja a mindenható Istent. Hogyan lehetségesek ezek a dolgok? Testvérek, az életünknek is nagyon fontos része az alapozás. Ennek a hajléknak a legfontosabb része az alap. Minden mást lehet cserélni. Kezdve a tetőszerkezettől a mennyezetig, a falakig, ablakokat, ajtókat lehet cserélni, alapot nem lehet cserélni. ennek a gyereknek megvan alapozva az élete. És ő azért került erre a helyre, ebbe a szolgálatba, mert Isten ezt a helyet jelölte ki neki egy időre, hogy mennyire nem tudjuk, nem beszél a Biblia az évekről sem. Vajon nem azért van annyi panasz a mi életünkben, meg annyi keserűség, amikor hívők-hívőkkel találkozunk, és úgy ömlik belőlünk a keserűség, mert el vagyunk keseredve az élet dolgai miatt, mert hiányzik a szolgálat. Tegnap előtt kiemeltem, hogy a szolgálatban van öröm. A szolgálatban vannak Isten élmények. A szolgálatban vannak próbák, nehézségek, de a szolgálatban vannak győzelmek, amelyek erőt adnak, még az elfáradott illésnek is adnak erőt. Amikor Isten azt mondja, hogy még rajtad kívül sok ezeren vannak illés, ne busulj, ne keseredj, van az Istennek népe. Valahol ebben a földi életben ezt a utat, amit az Isten kijelölt számunkra, rá kellene lépni és megpróbálni végigmenni rajta. A szolgálatom során sok megtért hívő emberrel találkoztam, akik döntést hoztak az életükben. Egy időre be is álltak az Isten szolgálatába, és egy idő után visszaszöktek a világba. Vajon miért? Azért, mert nem találták meg a számításukat. Elkezdtek szolgálni, akartak csinálni valamit az Istennek, és elfelejtették megkérdezni, hogy mit szeretnél, Uram, hogy én cselekedjem? Hol szeretnél engem látni? Képzeljük el, hogy elmegyünk egy vállalkozóhoz, egy építkezésre, és jelentkezünk munkára. Azt mondja a vállalkozó, jó. Felvesz munkára, és mi reggel beállunk valamilyen munkaterületre dolgozni. Nálunk, amikor kezdődött volna a missziós ház építkezése, akkor jött egy holland csapat, volt már betonvasunk, meg volt 30 tonna cementünk, és jött egy egyetemista csoport néhány presbiterrel, és ők már arról álmodoztak, hogy ők szeretnének jönni festeni. És 4 napja tárgyaltunk erről a semmiről, amikor még alap se volt, meg falak se voltak, meg vakolás se volt, és ők arról álmodoztak, hogy ők társadalmi munkában elvégzik a festést. Közben én is festő vagyok. És azt mondtam nekik 4 nap után, hogy menjenek szépen haza, és kérdezzék meg az Istent, hogy hol szeretné őket látni, mert itt még festeni nem lehet. Itt még nem lehet, nem az az idő van. Testvérek, bele lehet fáradni a munkába akkor, amikor én nem azt csinálom, amivel az Isten a kedvét leli. Bele lehet fáradni a munkába akkor, amikor én kitalálok valamit, és szeretném megvalósítani magamat. Nekünk nem magunkat kell megvalósítani, hanem nekünk az Úr akarata előtt meg kell tanulni kellő tisztelettel meghajolni. Ez a leányzó miközben tette a dolgát, elkezdett figyelni. Ő valamiért itt van ebben a hajlékban. Hát nem az lett volna az első gondolat, hogy hogy lehetne innen megszökni? Hát ez olyan természetes lenne, nem? Nála nem volt természetes. Milyen különös. Miért nem volt természetes? Mert ő ezt, ami vele történik, megint visszatérek, nem tudjuk hány éves ez a gyermek, ő az Isten kezéből veszi el. Testvérek, hadd legyen kérdés ma délután, hogy a mi gyerekeink, amikor kirepülnek a családi fészekből, az általános iskola után, középiskola után jön a kollégiumi élet. Ki fogja őket elkísérni a kollégiumba? Ki fogja őrizni őket a világban? Ki fogja őrizni őket a narkótól? Ki fogja megvédeni az AIDS-től, az erkölcstelen züllött élettől, a kocsma szagától? Ki fogja befedezni a gyermekeinket? Mit tudhatunk meg erről a leányzóról? Annyit elárul a magaviselete, hogy ő egy olyan szülői házból, egy családból származik, ahol az Isten neve ismeretes volt. És ne kövessük el azt a kegyetlenséget a gyermekeinkkel, unokáinkkal szemben, hogy pont mi Bibliát olvasó, meg áhítatos könyveket rongyosra olvasó keresztjének az Isten nevét eltakarjuk a gyermekeink elől. Olyan mennyei örökséget és földi örökséget adunk a gyermekeinek akkor, amikor a Szent Isten nevét meg fogják ismerni éppen rajtunk keresztül. Hát kinek kellene a mi gyermekeinket elvezetni a Krisztus keresztjéig, ha nem nekünk? Kinek kellene beszélni azokról az élményekről, amiket szívesen hallanak a gyerekek? Amikor összejönnek az unokák, akkor szinte zaklatnak, hogy papa, mesélj! Mondjam a történeteket, milyen volt az életem, mikor festő voltam, hogy lettem lelkész, hogy lettem igehirdető. És 10 órakor még ott vannak az ágyunkon, ott körbefognak és várják, és élvezik azt a történetet, hogy Isten hogy nyúl bele az ember életébe. Miért hagytam ott a festészetet? Megkérdezték. Azért, mert az Úr elhívott. De hogy hív el az Úr? Hát úgy, hogy szól az ige. De hát miért pont nekem szólt? Hát én azt nem tudom megmagyarázni, hogy miért mond nekem, de hálás vagyok azért, hogy szólt nekem. Ez a leányzó ilyen bizonyítvánnyal hagyja el az otthonát. Hirtelen és váratlanul. Ellopják otthonról. És azért adtam ezt a címet ennek az előadásnak, hogy az irgalmas szem, mert azt mondja a Biblia, hogy ez a leányzó miközben végzi a házi feladatát, amivel megbízta az asszonya, nyilván valahol a konyha környékén, vagy a takarítás volt a feladata, tágra nyílt szemmel figyelte egy családnak az életét. És gyerekfejjel feltérképezte ezt a gazdag családot, ahol mindenben bővölködtek, minden dusan gazdagon volt terítve, aranyban, ezüstben duskáltak, és ebből a családból hiányzik valami. Az élet. Az élet meg nem is valami, hanem valaki. És ő megpróbálja az életet bevinni. Abba a családba, ahol nagyon közel van a halál. Mennyire közel? Naámánnak a díszes katonai ruhája takargatja a gennyes gócokat. És látja a szomorú ábrázatát ennek a hadvezérnek. Látja a szomorkodó feleséget, hogy idő kérdése, hogy mi mikor fogunk végérvényesen elválni. Na nem a bírósági udvaron, hanem amikor majd leprásnak ítélik Naámánt, és azt mondják, hogy kiközösítünk téged, mert a leprásoknak abban az időben a mezőn volt a menedék. És amikor ember közeledett hozzájuk, akkor kiáltani kellett tele torokkal, hogy leprás vagyok, mert fertőző betegség a lepra, még ma is gyógyíthatatlan. És ez a leányzó felmérte gyerekfejjel azt, hogy itt hamarosan ez a házaspár szétválik. És azt mondja el a feleségnek, vaj, ha az én uram, mármint Naámán, aki megvette őt a rabszolga piacon, szembe találná magát azzal a prófétával, aki Samáriában van. Testvérek, akkor nem volt hittanóra. Nem volt evangelizációs gyermekisten tisztelet. Nem volt konfirmáció, És ez a leázó tudja, hogy Istennek van egy profétája Samáriában, méghozzá Elizeus. Névről ismerte a profétát. Nyilván nem találkozott vele, de a szülei beszéltek arról, hogy ez az Elizeus az Isten embere. Ez az ember csodát tud tenni az Isten hatalmával, az Isten erejével. És ő ezt a jót nem tagadhatja meg ettől a családtól. Az irgalmas szemével meglátta a szánalmas életet. Tudott ez a gyerek gyógyítani? Nem. Mit tudott? Az, hogy van proféta. Van az Istennek embere. Ezt tudta. És ezt nem hallgatta el. Testvérek, nekünk mindig csak annyit kell továbbadni, amit tudunk. Nem vagyunk doktorált emberek. Nekünk nem a doktorátusunkat kell továbbadni, hanem az, hogy van proféta. Zimányi Józsi barátommal találkoztam nem régen, és kérdeztem tőle, hogy hogy áll a zsidó misszió. Elkezdte tanulmányozni az arám nyelvet is, meg a hébert is, meg utána nézni az iratokban, a régi törvényekben, amit még a zsidók magukhoz írtak, 613 törvényt az Isten törvényéhez, hogy még szigorúbb legyen. Azt mondta, belegabajodtam ebbe a sok törvénybe. Annyit fogok mondani a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. És aki jön hozzá, jön, aki nem, nem. Nekünk ennyit kell elmondani, testvérek. Hogy Jézus Krisztus a Mesiás, az Isten embere, az a proféta, akiről jövendőlt Mózes a pusztában, profétát támaszt nektek az Úr, őt hallgassátok. És erről a profétáról maga az Atya bizonyságot tett, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Ez az evangélium. Nem kell nekünk a 119. Zsoltárt megtanulni, mert az a leghosszabb a Bibliában. Nekünk mindig a lényeget kell elmondani. Amivel bírunk, amivel rendelkezünk, abból kell adni. És az soha nem fog elfogyni. És abból jut másnak. És testvérek, a következő csoda ebben a történetben az, hogy egy hadvezér, aki legalább olyan magas rangú és nevezetes, híres neves ember volt, mint ma a világban, Oroszországban Putyin, ez az ember egy néhány éves zsidó kisleány szavának hisz. Hogy hihetett egy ilyen magasrangú ember egy ilyen leányzónak? Úgyhogy a leányzónak az élete bizonyított, hogy szava hihető. De jó lenne nekünk 40, 50, 60, 70 éves embereknek ezt magunk után hagyni. De jó lenne, ha majd megállnak a temetőbe a fejfánnál, és azt mondják, hogy ez egy szavahihető, becsületes ember volt. Ennek volt adott szava. Ennél az igen, igen volt, a nem meg nem. És nem volt belőle koktél. Nem volt összekeverve a kettő. Ez a zsidó leányzó így élt, testvérek. Hogy nála az igen, igen volt, a nem, nem. És egy magasrangú katonatiszt ennek a gyereknek a szavára elindul keresésbe. Igaz, bejárja ő olyan helyeken is, ahová nem küldte ez a leányzó, meg olyan címeket is talált, amiről nem beszélt a leányzó, de végül is eljutott az Isten emberéhez. Az irgalmas szem. Amikor nem a bosszút forralja magában ez a gyerek, nem azon töri a fejét, hogy hogy kellene minél hamarabb olajra lépni, hanem meglátta ez a gyermek, hogy itt rám szükség van. Mi az irgalom, testvérek? Az irgalom a Bibliában azt jelenti, hogy amit én jogosan megérdemlek az Istentől, az a bűneimnek a büntetése, a kárhozat és az örök halál. És ez nekem jogosan jár. És az Isten ezt nem adja meg. Ezt nevezzük irgalomnak. Ami nekem jogosan járna, hogy az Isten örök halálra ítéljen, ezt az Isten nem adta meg. Adott helyébe mást, amit én nem érdemlek meg. Ezt meg úgy hívjuk, hogy kegyelem. De ezért volt irgalmas szeme ennek a gyereknek, mert ő bosszút állhatott volna, kárt tehetett volna, felgyújthatta volna a házukat, és elszökött volna, de nem azt adja ennek a családnak, amit a család érdemel, hanem mit ad, amit nem érdemelnek. Megossza velük azt a kincsét, amit ő is úgy kapott a szüleitől. Hadd szaporodjon a kincs. És jó lenne ma délután azokra a kedves lelkekre gondolnunk, akik által Isten megosztotta velünk a kincset. És ma este jó lenne egy mondatban imádkozni értük. Akiket Isten azért küldött az utunkba, azért keresztezték valamikor az utunkat, hogy megosszák velünk azt az áldást, amit ők is Istentől kaptak. Szabad nekünk ezért imádkozni. Azt mondja a gyermek, hogy vajha szembe találná magát. Kétség nélkül meggyógyítaná őt. Úgy megütette a fülemet ez a szó, hogy kétség nélkül. Nem férhet hozzá kételj. Nem lehet benne kételkedni. 100%, ha találkozik, meggyógyul. Testvérek, én nem tudom, hogy hányunkat terhel az a bűn, amikor tudtunk volna embereknek címet adni, tudtunk volna segíteni, tudtunk volna könnyíteni a sorsukon, és nem tettük meg. Egyszer egy tanár házaspár jött el a misszióba, és ki volt borulva a feleség, hogy tiszteletes úr, maguk papok mind hisznek az Istenben? Hát mondom, én mivel több eszemben van a kérdés feltéve, én nem tudok erre válaszolni másnak a nevében. Mondtam, hogy én egyes szám első személybe hiszek. Mondom, miért ez a kérdés? Azért, mert nekem a Kárpátaljából van egy ilyen újságunk, Kárpátalján. A Kárpátaljából kell megtudni, hogy Csongoron iszákos mentőmisszió működik. A szószékről még nem hallottuk. És a missziónk 97 óta működik. 18 éve. Még a szószékről nem volt kihirdetve. Inkább eltemetjük a nyomorultat, mert az mégis csak egy missziós terület, ha temetésre megyünk, azt mondjuk mi lelkészek. Érdekes, van más missziós terület is. Egyszer evangelizáltam az egyik gyülekezetbe, és megemlítettem, hogy szívesebben eltemetjük a nyomorultat, mint hogy elvigyük Csongorra, mert az benzinbe kerül, pénzbe kerül, attól kezdve, attól az estétől nem jött többet az evangelizációra. Találva érezte magát a feleség. Azt mondja a zsidó leány, hogy biztos van gyógyulás Jézusnál. Biztos van gyógyulás. Az az Isten, aki Elizeus prófétát eszközül használja, az az Isten tud gyógyítani. A proféta csak eszköz. És Naamán elindul. Imádkoznunk kell ma délután azért is, hogy Isten a mulasztás bűnét fedezze be a Jézus vérével. És a következő alkalom meg lehetőség, ami adódik mások megmentésében, az ne terheljen bennünket. Mit tanultak ezidáig a mi gyermekeink, és itt is pótolni kell a mulasztást, ezt már nem lehet helyrehozni, A testvérek, amit még tudunk nekik adni, azt oda kell adni, mert nem tudjuk, hogy a világ milyen csapdával várja a mi gyermekeinket. Nem tudjuk, hogy milyen közösség várja. Nem tudjuk, hogy milyen bandába fog belekerülni majd a fiúnoka vagy a lányunoka. És mit visznek el otthonról magukkal? Egyszer egy anyuka, aki imádságos életben nevelte a leány gyermekét, parázna lett belőle, és több helyre kiragasztotta a képét, és azt az egy mondatot írta alá, keresztette a leányát, és nem adott életjelt magáról, bárhol vagy, gyere haza, szeretlek. És egyszer itt a állapotban ez a leányzó, kifosztva, kisemlízve, megalázva, szembe találta magát a saját képével, fényképével, és elolvasta ezt a mondatot, és elindult haza az atyai házhoz. És új életet kezdett az édesanyja segítségével. Hogy ezeket a zátonyokat, ezeket a szakadékokat mi kikerüljük meg a mi gyermekeink, ezért meg kell alapozni az életet. Meg kell alapozni az életet. Világított ez a leányzó a Naamán házába, és nem tudjuk elképzelni azt az örömet, amikor a hadvezér hazamegyen meggyógyultan. Nem tudjuk elképzelni. De van egy jó hírem a Bibliából, nem akarok én belemagyarázni a Bibliába, de én el tudom hinni és el tudom képzelni, amikor azt írja a 6. rész 8. verse, Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival mondta, itt meg itt lesz az én táborom. Naamannak a neve már nincs megemlítve. A szíriai király már nem emlegeti a Naaman nevét, mert visz haza földet, és azt mondja, ő annak az Istennek fog áldozni ezután, és leteszi a kardot, és leteszi a dárdáját, és leteszi a hadi jelvényeit annak az Istennek, aki meggyógyította. És én hiszem, hogy Naamannak az első feladata az a szolgálat volt, hogy saját maga vitte vissza a zsidó kislányt haza. És ő is örömöt szerzett a szülőknek. Hadd beszéljek még néhány történetet a Bibliából az irgalmas szemről, testvérek. Az Ezékiel könyve 16. részében hadd beszéljek arról, hogy ki volt az az irgalmas valaki, aki megszánta a mi életünket, és könyörült rajtunk. Ezékiel 16, és lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, és mondjad, itt szól az Úristen Jeruzsálemnek, a te származásod és születésed Kánaán földjéről való, atyád az Emoreus, anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt, amely napon születtél, el nem metélték a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Akkor elmentem melletted, és látálak véredben eltapodva, és mondék néked, a te véredben élj, és ismét mondék néked, a te véredben élj. Isten ezt a szerelmi vallomást írja le az emberről, hogy az az ember, aki otthagyta őt és hátat fordított neki, Isten utána ment a pusztába, a csecsemő, amely a mezőre kivetett volt, ez az ellene fellázadó ember, és azt mondja el a Biblia, hogy az Isten nélkül egy valami várt ránk a pusztába, a biztos halál. és az ő irgalmas szeme meglátott bennünket, észrevett, sőt, azt keresett meg, és megállt, ami tönkrement életünk mellett, és úgy döntött az Isten, hogy maradj életben. Ezzel az irgalmas szemmel találkozott Péter nagypéntekre virradó éjszaka. Amikor elhangzik a harmadik tagadás, megszólal a kakas, és Péter rátekint Jézus, visszanéz, és találkozik a két szempár. És Péter ettől az irgalmas tekintettől sírva fakad. Szabad nekünk sírni, nem bűn sírni a bűneink felett. Szabad nekünk elérzékenyülni, hogy kicsoda a mi Istenünk. És az a tragédiája a Naamán történetének, testvérek, amelyet, ha tovább olvastunk volna, akkor azt olvassuk, hogy Géházinak is volt egy irgalmas tekintete, amikor a Sunemitánál megszállnak többször, kedves vendégként fogadják őket, és azt mondja Elizeus próféta, hogy mit adhatnánk a Sunemitának. Azt mondja Géházi, nincs gyerekük. Hát egy fiút. Micsoda logika, micsoda éles észjárás Géházinál. És megszületik a gyermek. Majd ezt a gyermeket fel kell támasztani. És amikor Naamán meggyógyul, megtisztul, Elizeus nem fogadja el az ajándékot, az aranyot, hazamegy a ruha, hazamegy az arany, az ezüst, és azt mondja, ez a szelíd tekintetű Géházi, az irgalmas szemű Géházi, hogy utána megyek. És kérek valamit. És az a valami nem más volt, mint a Naamán poklossága. Meglopta, megtörte Naamánnak a hitét, mert Elizeus azért nem fogadta el, hogy egyedül az Istennek tartozik. Géházi meg elkérte az ezüstöt, egy talentumot kért, kettőt kapott, és azt mondja, mikor megérkezik, hogy a Naamán poklosságát hordozott-e. Rád ragad. Az irgalmas tekintetből lehet mohó, kapzsi tekintet. Ki kell használni a lehetőséget. Ez a világban a módi. Az Isten törvényében más rend van. Más a rend. Ott egyetlen gazdagság van, amit nem szabad, hogy elveszítsünk. Az a názáreti Jézus, akit az Isten megosztott velünk. Aki megállt a mi életünk mellett, és azt mondta, hogy maradj életben. Ő a mi samaritánusunk. Aki megállt az úton, leereszkedett, lehajolt, kimosta a sebünket, fertőtlenítette, olajat töltött bele, és biztonságba helyezett bennünket. És azt mondta, hogy amikor visszajön, a jutalma vele lesz. Lesz jutalma minden szolgálatnak. Nem kell félni attól, hogy az Isten valakivel szemben is adós marad. Ajándékozzon meg az Isten irgalmas szemmel, mert azt mondja a boldog mondásokban, a hegyi beszédben Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És akik irgalmasságot nyertünk, és megvan a látásunk, meg ne vakítsa a szemünket az ezüst, vagy az arany. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hálaadással, hogy a mi semmire kelő életünk mellett is megálltál egyszer. Küldtél valakit, aki hitelesen, szívből elmondta az evangéliumot, és ezáltal megloptad a mi szívünket. Légy áldott érte. és tedd a mi szívünket szerelmessé. Hadd legyen szerelmese a te életednek, a te szeretetednek, hadd tudjuk viszonozni azt a reánk áradó kegyelmet, szeretetet, amelyel naponként elhalmozol. Imádkozunk azért, Urunk, hogy semmi el ne takarja a keresztnek az értékét előlünk. Őrizd meg mindenféle kapzsiságtól, mohóságtól, földi mulandóságtól, hadd legyen egyetlen kincsünk a te szent személyed, Jézus Krisztus. Uram, szeretnék imádkozni most az unokámért, és kérlek, hogy gyógyítsd meg őt, légy az ő orvosa, légy az ő kezelője, vigasztalója, és áld és szenteld meg ezt a trómát, hogy lelki javára váljon, és hadd jusson közel hozzád, és hadd adja át az életét neked.